Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programjának vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő szűk egy órában az orosz-ukrán háborúról és a várt békéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy közelebb vagyunk-e ebben a pillanatban a háború befejezéséhez, mint az elmúlt egy-másfél évben, vagy akár az alaszkai csúcs idején?
Közelebb vagyunk, ez egyértelmű. Tehát Donald Trump elkezdett egy folyamatot, ami bátor, nem egyszerű, de előbb-utóbb eredményhez fog vezetni. Miért? Mert előbb-utóbb mind a két fél elfárad. Ugye Ukrajnában már ez megtörtént, tehát itt Ukrajna rugalmasabb jelenleg, de azért Oroszország sem tart ki örökké, illetve hogyha az oroszok elérik a minimális céljaikat, az már önmagában egy nagy lépés lesz, ha nem is a teljes béke, de a fegyverszünet felé.
És mi most az oroszok célja a harctéren? Könnyű ezt meghatározni? Hogy mi az a minimális cél, vagy mi az a maximális cél, vagy mi egyáltalán a célja Vlagyimir Putyinnak?
Hát szerintem a minimális cél az a Donbass bevétele. És ezt mondják is. Tehát csak azt kell nézni, amit mondanak, legalábbis ebben a tekintetben. Itt szerintem igazat mondanak, hogy a Donbass nélkül, tehát Donetsk, illetve Luhanszkból nagyon pici területek vannak már hátra, Donetsk és Luhansk bevétele nélkül nem tudja Putyin otthon eladni, főleg a nacionalista közönségnek, hogy ez egy siker. Így is nehéz lesz azért, hogyha valaki alaposan kielemzi ezt a négy évet, vagy lehet, hogy még több lesz, mint négy év, mire a fegyverszünet létrejön. Nem tudom, lehet, hogy remélem, hogy kevesebb. Ugye, hogy február előtt létrejöhet akár. Akkor nehéz a stratégiai sikert kiolvasni belőle, de hogyha a Donbass megvan, a Krím félsziget felé, a szárazföldi összekötetés megvan, az megvan, akkor lehet két olyan dolgot mondani, ami mindenképpen siker, és ha Ukrajna NATO, illetve EU csatlakozása lekerül a napirendről, és Ukrajna visszakerül ebbe a két világ közti státuszba, akkor még aláhúzhatja, hogy itt sikeres volt ez a különleges katonai hadművelet. Nyilván idézőjelben mondom ezt, nagyon erős idézőjelben, ez a háború. Bár én még így is azt gondolom, ha még mindezt eléri, még akkor sem az a stratégiai győzelem, amire Oroszország vágyott volna 2022. februárjában, de mindenképpen taktikai győzelemnek nevezhető.
Mennyire vannak ettől a ponttól messze, vagy mennyire vannak közel ehhez a ponthoz az oroszok ebben a pillanatban?
Ugye ez alapvetően katonai kérdés. És az a nehéz, hogy ez a háború, ez egy más koordináta rendszerbe zajlik, mint a legtöbb háború, amit eddig láttunk. Nem az első olyan háború, ahol döntőek a drónok, vagy nagyon fontosak. Az etióp-tigréi háborúban is rendkívül fontos szerepet játszottak a drónok, hogy a tigréi lázadók nem érték el végül Addis Abebát. Az azeri örmény háborúban az azeriek sikeréhez hozzájárultak, de talán ez az első igazi nagy drónháború, ahol nagyon lassítja a műveleteket. Részben az is, hogy mindent lehet látni, tehát mindent lát mind a két fél, és ez a támadónak nagyon rossz. A védekező látja minden mozdulatát, nem lehet erőket koncentrálni, illetve maguk a drónok is rendkívül hatékony fegyverek. Ha ezt a három tényezőt nézzük, azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon lelassított. Egy lassított film olyan ez a háború. És ezért nehéz bármilyen prognózist mondani. Én csak azt mondom, hogy azért, mert eddig ennyire lassú volt, az első időszakot kivéve. 2022-ben a legelején gyorsak voltak, az orosz előretörés is gyors volt, mert sok helyen nem is volt ukrán védelem. És utána az ukrán ellenoffenzívák is, főleg a harkivi ukrán ellenoffenzíva az gyors volt. Utána viszont ez tényleg egy lassított film lett. Emlékszünk a 2023-as ukrán offenzívára, Robotinénél 100 méterekben, legfeljebb kilométerekben mértük az ukrán előretörést. Aztán nagyon sokszor az orosz előretörést is háztömbökben, 100 méterekben mértük. Én azt gondolom, hogy ez már megváltozott. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a Huliapoljétől északra, ugye ez nagyjából ez a zaporizsiai és Dnyepro-Petrovszki front szakasz, ott egy hónap alatt volt 19 kilométer orosz nettó előretörés, ugye több volt ennél, de az ukránok itt-ott visszanyomták az oroszokat. Az már jóval gyorsabb. Akkor volt a Dobropilliai, egy 20 kilométeres orosz betörés, annak a nagy részét már az ukránok visszaverték, tehát ott nem maradt meg a siker nagyobbik fele, de az is egy mély betörés volt. És hát most azért nagyon úgy tűnik, hogy nagyon nem egy ponton rezeg az ukrán front, vagy van nagyon rossz helyzetben az ukrán hadsereg. Tehát én azt látom, hogy ekkora krízisben az ukrán haderő a 24 őszi nagy krízise sében se volt. Tehát azt mondanám, hogy ez a legnagyobb krízise az ukrán haderőnek. Mint minden krízis eldőlhet erre-arra, de elindulhat egy olyan láncreakció, tehát Pokrovszk az biztos, szinte biztos, hogy elesett, ugye 100% nincsen, de ez egy nagyon-nagyon valószínű forgatókönyv, hogy Pokrovszkot nem tudják megtartani. Itt egy felmentő művelet kéne Pokrovszk megtartására. Ez az erő nem valószínű, hogy meg lenne Ukrajnának. Tehát Pokrovszk eleste, az egy nagyon jelentős esemény, ugye ez egy komoly, nem egy városról beszélünk, ez egy agglomeráció, ugye Mirnohrad, Rodinszke, Pokrovszke együtt a háború előtt majdnem 140 ezer lakosú volt. Ezek jelentős részben vasbetonvárosok, lakótelepvárosok. 140 ezer az sok, ez a nagyobb a 60 akárhány ezeres Bakhmutnál, ugye amit nagyon nehezen, nagyon nagy véráldozattal foglalt el az orosz haderő egy frontális támadással, itt ugye bekerítés van. Tehát szerintem, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor méretben Mariupol után ez lesz a legnagyobb. Vagy Szeverodonyecki agglomeráció az is nagy volt, Liszicsánsz, de akkor azt mondjuk, hogy 23 óta ez lesz a legnagyobb agglomeráció, amit bevesznek, és egy nagyon-nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos hely.
Ki vagy mi veheti rá Vlagyimir Putyin elnököt a háború befejezésére? Mert hogyha azt látja, hogy az ukrán haderő gyenge, vagy krízisben van, vagy tovább lehet lépni, akkor talán tovább lép. De szóval visszatérve az eredeti kérdése, ki vagy mi veheti rá Putyint arra, hogy fejezze be ezt a háborút?
Azt gondolom, hogy egyedül az Egyesült Államokra figyel Vlagyimir Putyin. Az Európai Unió mondhatja azt, hogy ez a 19. szankciós csomag eddig legkeményebb, és hogy most nagyon odaütöttünk az oroszoknak, de az Európai Unióra jóval kevésbé figyel Oroszország. Azért, mert katonai segítségben elsősorban az Egyesült Államok számít, de ugyanakkor a gazdasági területen is az amerikaiak többet tudnak ütni az oroszokon. Ugye nagyobb befolyást tudnak gyakorolni Indiára, vagy Kínára, vagy Törökországra, hogy ne vegyen orosz olajat.
Jelenleg ez zajlik?
Hát zajlik, csak az eredményt nem tudjuk. Ez is egy fontos dolog, hogy a hurra optimista, mert ez a sokadik hurra optimista olvasata az eseményeknek, hogy na akkor majd most fog egy olyan áttörés történni, hogy akkor már senki nem fog orosz olajat venni. Nem tudom, majd meglátjuk, de az eddigi újra optimista megközelítése szankciókkal kapcsolatban erősen túlzó volt.
És ez a sok kicsi sokra megy elve, hogy 19. az amerikaiak is, itt is, ott is, hogy egy idő után ez összeadódik, és akár az orosz gazdaság, akár az orosz költségvetés, akár az olajimport, szóval hogy túl sok lesz már Oroszország
Moszkva számára? Persze, ez mindenképpen, ez így van. Az a kérdés, hogy milyen időtávon. Ukrajnának nincsenek évei. Ugye itt arról beszélünk, hogy Oroszország gazdasága megsínyli ezt a szankció tömeget, hiszen a világ legszankcionáltabb országa, tehát már valószínűleg a kis Jugoszláviát meg Iránon is túltett, sőt nem valószínűleg túltett. De ezek egyrészt nem olyan szankciók, azért ez nagyon fontos látni, tehát nem kötelező a nyugat szankcióit betartani mindenkinek. És az a kérdés, hogy rá tudjuk-e venni, vagy rá tudja az Egyesült Államok venni Kínát, hogy Indiát arra, hogy megfelelő módon járjon el. Meg az is, hogy mi ennek az ára. Tehát az a elképzelés, hogy a szankcióknak nincs ára. Közvetlen ára is van, tehát ez helytelen az elképzelés, hogy a szankcióknak nincs ára, mert van ára nekünk, a nyugatnak. Van egy közvetlen ár, amit mondjuk drágábban kell megvennünk azt az olajat vagy gázt, vagy mondjuk az finomított termékek esetében megvettük eddig Indiától az orosz molekulát indiai finomítással. Ami nyilván minden közvetítő, az plusz ár. Ez nekünk is drágább. Az oroszoknak is drága, mert ugye olcsóbban kell adniuk. De nekünk, mi meg drágábban vesszük. Igazából itt India nyer elsősorban. Az oroszok persze kisebb gazdaság többet veszítenek, de a lényeg, amit mondani akarok, bocsánat, nem akarok ezzel nagyon hosszú lenni, hogy puding próbálja az evés lesz itt is, hogy ezzel az Egyesült Államok eredményt ér el, de ha valaki eredményt tud elérni, akkor az inkább Donald Trump, mint az Európai Unió. Tehát ez biztos a gazdasági téren is, meg katonai téren is. Meg egyáltalán a tekintély terén. Tehát az Európai Unió az utóbbi időben nem olyan nyilatkozatokat tett, nem olyan, az Európai Unió vezetői, inkább így mondanám, nyilatkozatokat tettek, amik akár az oroszok, akár a kínaiak, akár egyéb harmadik felek szemében egy komoly tényezőnek mutatnák be az uniót.
Viszont az egyik elképzelhető a másik nélkül, hogyha csak az Egyesült Államok követnek ki szankciókat, vagy csak az unió az önmagában működhetne. Nem erősíti egymást ez a kettő, vagy akár három-négy nagy erőközpont, mert ugye ott van India, említette, ott van Kína, nem akkor lehet Oroszországra hatást gyakorolni, ha az unió, az Egyesült Államok, és amint mondta, India, Kína is valamilyen szinten egy oldalra áll.
De ezt miért tenné Kína? Tehát Kínának erre nincs, még nem fejeztem be egy gondolat. Tehát van a közvetlen kára a nyugatnak, meg van a rendszer szintű kár, mert amikor azt mondjuk, hogy a mi banki, meg átutalási, meg egyéb rendszereinkből kitiltunk egy országot, akkor Oroszország is megtalálja a kerülőutakat, és felépül egy párhuzamos rendszer. Eddig egy csomó minden a mi kezünkbe volt, a nyugat kezébe, most így, ezért így fogalmazok, hogy a nyugat kezébe volt, most meg kerülnek ki a dolgok. Tehát ennek 5-10-20 év múlva is lesz szára. Ennek valószínűleg már nagyon hosszú távon egy befolyásvesztés lesz az ára. Tehát azt ne gondoljuk, hogy a szankciók azok nem hatnak ki, akár nagyon hosszú távon az Európai Unióra, az Egyesült Államokra, ha elkobozzuk az orosz vagyont, akkor aztán meg végképp. Tehát ez egy nem bölcs megközelítés, hogy itt csak Oroszország fizet. Itt minden egyes szankciónak az árát, szinte minden egyes szankciónak az árát megfizetjük mi, az elvesztett orosz piaccal, a nyugat kezéből kikerülő banki átutalási rendszerekből, vagy párhuzamosan felépülő egyéb rendszerekből. Bocsánat, mi is volt a kérdés?
Hogy ha négyen összeállnak, hogy mennyire van szüksége az uniónak Amerikára, vagy Amerikának az unióra, hogy a párhuzamos szankciók vezethetnek-e talán hatásra?
Igen, tehát nyilván, hogyha az unió az Egyesült Államokkal alakzatba repül, az erősíti ezt. És hogyha az Egyesült Államok ebből kilép, az nagyon-nagyon gyengít. Tehát ez egyértelmű. Ugye ott hagytam abba, ott kezdtem el még a másik kérdésre a választ, hogy miért kéne Kínának beállni a sorba, vagy Indiának beállni a sorba? Miért?
Hát mint említette, valamiért. Valamit kap,
hát
illetve
de mi az, amit kaphat? Tehát az a probléma, hogyha azt mondjuk, hogy ugye macskafogósan fogalmazva, nem kapsz két nagy büdös pofont, az nem biztos, hogy elég jó érve egy olyan hatalom számára már, mint ami Kínából lett. Mert Kína már egy szuperhatalom. Szuperhatalmi attitűddel. Már csak azért se fogja meglépni. És Indiának is van egy nagyhatalmi attitűdje, ráadásul van egy erősen sértett történelmi kapcsolatrendszere Európával, meg az Egyesült Államokkal. Tehát most azt látjuk, hogy lépnek valamit a finomítók Kínában megint, de lehet, hogy csak azt nézik, hogy hogyan lehet kikerülni ezeket a szankciókat. Tehát azt gondolom, hogy Európa meg Amerika tud alakzatba repülni, Kína az egyértelműen a másik oldalon van, tehát felejtsük el, hogy Kína Oroszországot ott hagyja a mi kedvünkért. Kína nagyon jó pozícióban van a kereskedelmi tárgyalások során is, tehát nem arról van szó, hogy a kínaiak függnek tőlünk. Egyre több dologban mi függünk a kínaiaktól. Ezt a Covid is megmutatta már, hogy ők gyártják le a dolgokat, nem mi. Meg most is megmutatták a kínaiak, hogy nekik vannak tartalékaik, meg ugye az amerikaiak ezért lesznek kénytelenek megállapodni Kínában. Persze Donald Trump el fogja mondani, hogy nyertünk, de majd meglátjuk, hogy kinek kell visszamenni. Ez nem a szakterületem, de én azért azt hallom, hogy ez nem lesz egy átütő győzelem. Tehát röviden nem számíthatunk a világ nagyobbik felére a szankciók terén. Nemrég voltam Etiópiában a közvélemény, de a kormányzat is inkább Oroszországgal van, 130 milliós ország Afrikában, az afrikai országok többsége az nem a nyugattal van, tehát a Dél-Amerikában is van ilyen-olyan, de azért alapvetően nem a nyugattal van. Ázsiára is ez jellemző, a nyugat közvetlen szövetségeseit, tehát Japán, Dél-Koreát kivéve, ugye a Csendes-óceáni térségben Ausztrália nyilván a nyugattal van, fegyvert is ad Ukrajnának, de nem mi vagyunk már a világ közepe, és nem mi mondjuk meg a világ nagy részének, hogy mi lesz Indiának meg Kínának, fékképpen nem.
Azt mondta, hogy Ukrajnának nincsenek már évei. Megbecsülhető az, hogy Ukrajna akár ezt a lassú, akár egy gyorsított ütemű háborút mennyi ideig bír, vagy bírhat még?
Azért nem becsülhető meg, mert Ukrajna mindig jobban teljesített annál, mint szinte bárki becsült szerintem, beleértve magukat az ukránokat. aminek egyik oka, amiről az elején beszéltünk a beszélgetésnek, hogy egy technológia változása sokat lassított a háborún. Tehát a lassított film az a védekezőnek segít alapvetően, amit a drón technológia okoz. Ugye nagy kérdés tényleg az, hogy milyen állapotban van az ukrán haderő valójában.
És mit tudunk az ukrán haderőről? Milyen állapotban lehet, mondjuk élőerőben, vagy akár hadi anyag utánpótlásban?
Hát élőerőben mindenképpen rossz. Tehát főleg a gyalogság. Rossz állapotban van, jönnek ki a hírek, és ezek ukrán csatornák. Tehát a Deep State-nél ukrán csatornát nehéz idézni. Elolvastam a ma reggeli Deep State értékelést Pokrovszról. Az oroszok bent vannak már mélyen a városba, és már nem a gyalogsággal harcolnak, akinek úgymond első vonalba kéne lenni, nyilván már nem ezek a vonalak összekeveredettek, tehát ez egy nagyon fura háború, meg nyilván városi harcról van szó, ami eleve, tehát hogyha visszaemlékszünk a budapesti visszaemlékezésekre, 44-45-ből az egyik emeleten voltak a németek, a másikon az oroszok. Ugyanez megvan, tehát összekeveredtek vannak, de már olyan mélyen bent vannak, hogy a drónosok, tehát elérték a drónpilótáknak a állásait az oroszok, az aknavetősök állása, tehát több sok kilométerrel a bentebb, ergo nagyon, valószínűleg nagyon rossz a helyzet. És ez miért van? Részben azért van, mert a gyalogság nagyon népszerűtlen, persze, mert a gyalogságban a legrövidebb a várható élettartalom, bármely fegyvernem közül, meg a legszörnyűbb. Ugye? Tehát úgy képzeljük el ezt a frontot. Egyrészt az, hogy már nagyon, tehát hogy nincs is front, tehát pontosabban van front, de nem határozható meg teljesen egy vonalként, hanem egy zóna van. Miért van egy zóna? Mert 20-30, akár 40 kilométerre is már drónok be tudnak csapni. Most már az optikai szálas drónok is nagyon mélyen be tudnak menni, azok zavarhatatlanok, tehát hihetetlen gyilkosak tudnak lenni, mert ugye az elektronikus zavarás az sokat segített a drónok elleni küzdelembe, de ezt nem lehet zavarni, csak ha elvágja valaki ugye az optikai szálat, az az egyetlen egy lehetőség. Van erre vannak fenn videók, hogy az erdőben megy a drón és elvágják az optikai szálat, de azért nem ez a jellemző. Tehát van ez a nagyon széles frontszakasz, és vagy egy 30-40 kilométeres zóna összesen, ahol támadás érheti az embert, és mondom, a gyalogság sokszor el se tud jutni az állásaiban, nélkül, hogy álljanak vesztességei. Vagy a támadók, akik lehetnek, az ukránok is, mert próbálják, ugye Pokrovsztól északra próbálnak egy ellentámadást, el se érik a frontot, és már támadás alatt vannak, nem a tüzérségtől, hanem a drónoktól is, vagy a tüzérségtől is. Persze, mert látja mindenki, hogy jön a másik. Tehát van egy hatalmas nagy zóna, ahol aratt a halál, és aki kevesebb emberrel rendelkezik, az nem tudja a veszteségeit pótolni. És szinte bizonyos, hogy az oroszok pótolják a veszteséget, vagy akár több embert is behoznak a hadseregbe, az ukránok meg valószínűleg a veszteségeket se tudják pótolni, tehát itt a két nyíl az nem egy irányba halad. Az oroszok mennek még fölfele erőben, vagy legalábbis stagnálnak, az ukránok meg mennek lefele. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Tehát ezt lehet látni Pokrovsznál, ezt lehetett látni ugye Pokrovsztól északra, amikor volt ez az orosz nem is áttörés, hanem átsétálás, mert annyira porózus volt a front. Ugye ez megvolt 22-ben, csak akkor az orosz oldalon, hogy alig volt katona a fronton. És akkor voltak kilométerek, amiket a tüzérséggel lőttek be, átmentek az ukránok egy csendesebb időszakban, kitűzték a zászlót a faluban, nem volt ott egy darab orosz, azt visszavonultak. Tehát e fele haladunk, csak most nem az oroszok vannak kevesebben, hanem az ukránok. Tehát milyen állapotban van az ukrán haderő, azt kérdezte, én azt mondom, hogy a gyalogság az elfáradt, kiürült, leürült, rettenetes idegi állapotban van, nagyon sok alakulat ugye nem tud rotálni.
Mert hogy nincsen utánpótlás, nem tudják az embereket a fronton.
Részben, de azért is, mert kimozdulni a lövészárokból, vagy abból az épületből, bunkerből a halálos dolog. Tehát a mozgás a halálos. Ergo, amikor rotálna az ember, akkor egy nagyon nagy kockázatot vállal, tehát bennülni a védett lövészárokban még jobb, mint mozogni. Ugye nyilván, aki sebesült, vagy valami komoly baj van, valami egészségügyi probléma, az ki kell vonni, de az is egy halálos dolog. Ez mind a két oldalon így van, de az oroszoknál azért több a lehetőség a rotációra. Mert ugye többen vannak, meg fel tudják tölteni az alakulatokat, tehát szinte minden téren az ukrán haderő rosszabb állapotban van, talán a drón alakulatok, ahol még nagyjából paritás tud lenni, de ott is följöttek az oroszok.
És hogyha a hadi anyag utánpótlást nézzük, ott egyértelmű az orosz fölény, vagy a nyugatról kapott fegyverek miatt azért valamennyire pariba van az ukrán.
De milyen fegyvereket kapott az utóbbi időben Ukrajna? Hogyha megnézzük a fegyverszállításokat, akkor jóval kevesebb fegyver jön. Egyrészt azért is, mert Európa kifogyott, másrészt azért, mert Amerika bizonyos fegyverrendszereket nem akar átadni, amit átad az pénzért, és majd a jövőbe fogja legyártani, tehát az még nem tud beérkezni. Érkezett légvédelem Ukrajnába. Érkeznek majd harckocsik, vagy ma talán már meg is érkeztek. Ugye Ausztrália ajánlott fel Abrams harckocsikat. Érkezik ez meg az, de nem abban a mennyiségben, mint mondjuk 2023-ban. Ergo majdnem biztos, hogy az ukrán haderőnek ahogy mondtam, az emberállomány az csökken, de valószínűleg a felszerelés is. Tehát a harckocsik száma, a bevethető harckocsik száma, a gyalogsági harcjárműek, majdnem minden kategóriában inkább csökkenő. Az ukrán haderő, persze van, amit az ukránok maguk legyártanak, ez nem kérdés, de ott se tudjuk pontosan, hogy mekkorák a gyártási számok, mert háború van, és amikor azt halljuk, hogy mondjuk 50 flamingót gyártanak per hónap, akkor az egy mondás, de ezt nem láttuk. Tehát ugye az ukránoknak az az érdekük, hogy minél többet mutassanak magukból, hogy többet tudnak. Erősen kétségesek ezek a számok, nagyon sokszor, hogy valójában mennyi drón tudnak legyártani, mennyi eszközt, és még egy nagyon fontos dolog van, ugye Kínáról beszéltünk, állítólag ez ukrán oldalakon jelent meg, nem tudom, hogy így van-e, mert elkezdték, tehát a kínaiak már egy ideje akadályozzák a drónalkatrészek szállítását. Ugye az ukrán drónoknak is az alkatrészei kínaiak. Lehet ez egy ukrán fejlesztés, egyébként nagyon jó ukrán fejlesztések vannak, csak a kínai alkatrész kell hozzá. Tehát valami, sőt nem valami, hát általában 70-80% a drónnak az nem Ukrajnába készül el. Úgy, ahogy nem is Oroszországban, mert Kínából veszik onnan is, csak Oroszországnak odaadnak mindent, Ukrajnának meg egyre rosszabb minőséget, és kevesebb mennyiséget. Tehát Kína így is tudhatni a háborúra, hogy a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb eszközbe Oroszországot jobban támogatja, mint Ukrajnát. Eddig adott Ukrajnának is, csak most már egyre kevésbé.
És csak röviden, az oroszokról mit tudunk? Az ottani gyártásról, az ottani mennyiségekről, az ottani technológiáról, mármint amit a frontra visznek utána.
A drónok gyártása az nagyon felfutott ott, és a drónokban paritás vagy paritás fölött vannak már az ukránokkal, meg kvázi az egész nyugattal szemben, egymaguk. Más területeken ugye harckocsik, ott azért merülnek ki az orosz készletek, ugye hozzák ki a egyre régebbi, egyre rosszabb állapotban lévő harckocsit a raktárakból, de még mindig többet tudnak gyártani, mint mondjuk Európa. Mert Európában a Leopárdot gyártják egyedül, gyártanak 30-40-et, ők meg a T-90-esből gyártanak mondjuk 200-at, ez az elfogadott szám. Tehát nem áll rosszul Oroszország ebben sem, nyilván vannak nehézségeik.
Fegyverkezik a NATO és a nyugat-európai országok. Milyen képességekre tesznek szert a világ nyugati államai? A beszerzésekkel, fejlesztésekkel reagálnak az ukrán front tapasztalataira? Vagy azokat veszik, amiket mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt is vettek volna?
Hát van az is, ami 10 vagy 15 évvel ezelőtt is vettek volna a nyugati országok, tehát nyilván vesznek harckocsikat, vadászrepülőgépeket, tüzérséget, tehát a hagyományos fegyverzetet. De persze mindenki látja, hogy a drónok kiemelkedően fontosak, az elektronikai hadviselés kiemelkedően fontos. Tehát a tapasztalatokat szerintem a nyugati országok azok igyekszenek levonni ebből a háborúból, különösen úgy, hogy azért vannak nyugati tisztek tanácsadóként az ukrán haderő mellett, tehát közvetlen közelről látjuk ezt a háborút, és nyilván tehát nagyon remélem legalábbis, hogy egy komoly folyamat indul be, hogy megtanuljuk ezt az új háborút. Nem azért, mert nem gondolom, hogy Oroszország 5 vagy 10 éven belül megtámadja NATO-t, de meg kell tanulni. Meg kell tanulni, mert bízni senkiben, meg semmiben nem lehet. És nyilván Oroszország nem tett azért, hogy nagyon bízzunk benne az elmúlt években.
Milyen típusú fenyegetés ellen készül a szövetség? Gyalogsági támadás, repülőgépes légicsapás, ballisztikus rakéta, cyberhadviselés, dróntámadás. Szóval mi az, amire lehet vagy kell készülni? Mert hogy azért igencsak átalakult az elmúlt 70 évben a II. Világháború óta az, hogy mi is a háború.
Hát de mindenre kell készülni, amit itt elfelsorolt, ezt mindenre kell készülni. Ha megnézzük mondjuk az ukrán háborút, akkor a legkvázi régebbi és butább eszközök, mint az aknák, nagyon nagy szerepet játszanak. A 2023-as ukrán ellenoffenzíva bukásában az egyik fő szerep az volt, hihetetlen mértékben elaknásították az oroszok a védelmi vonalukat, hogy ezt a Szurovikin vonalat. Tábornok már rég nincs, már helyre váltották, de a vonal nevét azt megegyeztük, mert egy hatalmas, nagyon mély aknamező volt. Tehát az aknáknak is van szerepe, a fizikai akadályoknak, sárkányfogaknak. Tehát amit a második világháborúban látunk egy filmbe, ugye a D-napos filmekbe, ezek megvannak ma is. Drótok, vasbeton bunkerek, akadályok, lövészárkok, ez mind megvan.
Sőt, akár még az álcaháló, vagy a háló persze, szerepe is a drónok
persze,
ellen.
Persze, az álcaháló, vagy egész egyszerűen tényleg csinálják ezeket a felfújható áll, harckocsi, felfújható áll, rakéta kilövő, de ugye ezek nagyon, ugye a mai világban, amikor kvázi mindent látunk, de azért nem látunk mindenbe bele, tehát egy távolabbi sziluettet meglát valaki, hogy a fák alatt ott van valami az álcaháló alatt, és az lehet, hogy egy makett, nem az igazi. Tehát ennek is, ezek régi dolgok, ebben semmi új nincs, maszkirovka. Tehát ezt az oroszok, szovjetek is csináltak, nyugat is csinálta, mindenki próbálja csinálni, mert semmisítsél meg egy felfújható valamit, vagy egy fából készült harckocsit, vagy tüzérségi eszközt, tehát nem, nyilván nem az igazit, vagy egy vadászgépet, semmire pazaroltad el a drága lőszert, meg veszélyeztetted adott esetben a pilótádat, hogyha mondjuk egy légibombával próbálja az adott haderő megsemmisíteni. Tehát van benne ez is, van benne a régi, meg van benne az új. Mert nyilván a drónok ebben a mennyiségben és minőségben, tehát említette az AI-t. És már AI-jal működő drónok is vannak, mert hogyha a drónnak megszakad a kapcsolata a központtal, mert ugye azt a frekvenciát éppen zavarják, és nem optikai szálas a drón, mi van akkor, hogyha AI vezette a drón? Akkor saját maga el tudja dönteni, hogy az egy harckocsi, akkor azt megsemmisítem. Megszakadt a kapcsolat, akkor nekem most már szabad bármerre mennem, és akkor megsemmisítem én magam. Nyilván erre voltak példák már korábbról, hogy ez megtörtént. Ugye Líbiában 2020-ban már volt ilyen. Nagyon sok háború van a világban, és már nagyon, tehát ez nem az elmúlt 3 vagy 4 évnek az eredménye, a drónoknak ez a hihetetlen felfutása. Tehát amit a Terminátor filmekben láttunk, az egyre inkább kezd a valósága lenni, hogy önállóan, autonóm módon tud egy drón dönteni. A programom éppen most dolgozott ki egy, tehát megvizsgáltuk az elmúlt 4 évnek hogy hogyan fejlődött a drón hadviselés, és gyakorlatilag tényleg egy olyan pályát látunk befutni, ez nem sokára fog megjelenni, egy olyan pályát látunk befutni, mint ami az első világháborúban volt, mondjuk a légierő tekintetében először. Tényleg a felderítő gépektől eljutottak nagyon szofisztikált vadászrepülőgépekig, bombázóikig 1917-18-ra. Ott is 4 év alatt egy hatalmas ugrás történt, és itt is megtörtént, de nagyon sok technológia megvolt, de ez ugye a háborúnál gyorsabb technológiai fejlődést kényszerítő eszköz nem nagyon van.
Hol tart a NATO a drón technológiában és hadviselésben? Azt gondolná az ember, hogy akkor jár jól el a NATO, hogyha rengeteg drónt vásárol, és rengeteg dróngyárat épít, mert hogy az megy most a háborúban. De hol tartunk ebben? Ugye pár perccel ezelőtt azt mondta, hogy Oroszország önmagában tud annyi drónt előállítani, mint akár az egész NATO, vagy Európa?
Hát ugye nem tudom a pontos adatokat, de az biztos, hogy az ukránok nem csak a mi drónjainkat használják, tehát vannak. Vagy nem csak a saját gyártású drónjaikat használják, hanem a miénket is. Tehát NATO országok adnak drónt át. Most átadták az amerikai a Switchblade-et, az nem vált be. Tehát most olvastam egy elemzést a Switchblade-ről, volt, hogy nem ütötte át az üvegét egy gépjárműnek. Nem volt alkalmas arra. Tehát jó, nyilván ott valami olyan probléma lehetett, hogy nem robbant be, de maga tehát nem volt elég... Tehát nem, valamit az amerikaiak ott félrenéztek. És nyilván a háború arra jó, hogyha egy technológia nem működik, papíron nagyon szép, de valamiért a háborúban nem működik, akkor az gyorsan, ugye hát ez egy darwini szelekció, az az eszköz, ami nem működik, azt ki fogják vonni, vagy egy újat fognak kitalálni helyette. És nyilván itt az ukránoktól kell tanulnunk, hogy hol tart a NATO, nem tudom, hogy mennyit tanultunk az ukránoktól. Tehát ebben én nem látok bele, az biztos, hogy dolgozik ezen, hát leginkább az Egyesült Államok. Tehát ne legyünk naivak, a NATO-nak, a haderejének is, a katonai gondolkodásának minden téren az USA dominál. Tehát szerintem ez a lessons learned, tehát a tanulságok levonása folyamatban az USA tart legelőrébb ebben a NATO-n belül. De nyilván az európai országok is próbálkoznak, a baltiak is próbálkoznak. Itt van egy nagyon nagy probléma, amit az ukránoknál is probléma, hogy a a mi drónalkatrészeinek a nagy részét is az kínaiaktól vesszük. Tehát nem Oroszország, nem a Nyugat, nem egyéb hatalmak az elsők drónterületen, hanem a kínaiak. 70-80%-os dominancia már, mint az alkatrészeket illeti. Tehát lehet egy baromi jó nyugati fejlesztés, hogyha utána probléma, akár egy apró kis alkatrészt, nem tudjuk legyártani, akkor keresni kell, tehát a kínaiak ezt megállítják, de mivel annyira sok mindent adnak bele, itt tényleg Kínától függünk. Tehát Portugáliában voltam, amikor nagyon büszkén mondták, hogy hány ezer drónt adnak oda Kínának, vagy Ukrajnának. És megkérdeztem, hogy ez milyen alkatrészekből van összerakva. Ja, kínai a nagy része. Kínában voltam most szeptemberben, elvittek egy drónkiállításra, elképesztő, ami ott van. Tehát a kínaiak is ott vannak. Ja, igen, tehát ott vagyunk mi az ukrán fronton, de a kínaiak is ott vannak. És az oroszok mindent megosztanak velük, vagy nagyon sok mindent megosztanak velük, mert nekik szükségük van a kínai inputra, kínai technológiai fejlesztésre is szükségük van, meg szükségük van az alkatrészre is. Tehát szerintem nagyon, nagyon pariba haladunk a kínai-orosz tengellyel, ugye az irániak is elég jók voltak drónokba, de nincs meg a kínai ipari kapacitásunk. Tehát ez a nagy probléma. Az összes többi területen, ugye mondjuk szerintem az előre, tehát hogyha a balti államok félnek, az egy jó dolog, hogy mondjuk kialakítanak olyan védőveket, ahol fizikailag nehéz átmenni, akár mocsarak, akár mondjuk a hidat erődítették meg Narvánál. Ez mind pozitív a saját szempontjukban, meg a NATO védelme szempontjából, ugye nagy pozitívum Svédország, meg Finnország belépése a NATO-ba, mert hiszen finnel egy nagyon erős szárazföldi haderő, a svédekkel meg egy erős légierő flotta, meg egy nem gyenge szárazföldi haderő került be a NATO-ba. Tehát szerintem a NATO egyébként sok tekintetben erősebb, mint 2022-ben volt. De tényleg az a kérdés, hogy a drónokban a nyugati világ, ez egy technológia most nagyon fontos, fel tudunk-e nőni a gyártásban Kínához, magában az innovációban az ukránokhoz, meg az oroszokhoz, mert most szerintem ez a három ország a vezető az innováció, Ukrajna, Oroszország meg Kína. Szóval ez egy óriási kérdés, hogy föl tudunk-e nőni, mert ha nem, akkor egy területen nagy bajba vagyunk. Bocsánat, még egy gondolat. Ugyanakkor van egy dolog, ami nekünk megvan, és az oroszoknak nincs meg. Tehát aktív védelmi rendszerek vannak. Például a magyar Lynx, a Hughes-on van aktív védelmi rendszer. Ezt ugye nem drónokra optimalizálták, nem tudom, hogy mennyire lehet optimalizálni drónokra, de valószínűleg lehet. Mert a drón az lassabb, mint mondjuk egy Javelin, vagy egy RPG. Tehát ugye egy váról kilőhető páncéltörő rakéta. Tehát szerintem ezt lehet optimalizálni. Nekünk vannak ilyen rendszerek, vagy a trófi az izraelieknek. Az oroszoknak nincs, most láttam egy videót, hogy mivel próbálkoznak az oroszok, a ködgránátvetőt próbálják ilyen sörétes gránátvetővé átalakítani, de hát az nem automatikus. Még a mi rendszereink, ott van egy radar, vagy nem egy radar, sok radar van mondjuk a Lynx-en, beméri a, most nyilván drónoknál nem tudom, mert és valószínűleg ez titkos is, tehát találgatni se akarok, hogy ezt optimalizálták-e, de mondjuk beéri egy páncéltörő rakétát, bemér és megsemmisít, mielőtt odaérne az eszközhöz, tehát nem tudja átütni a páncélt. Tehát hogyha ebben jók tudunk lenni, kihúztuk a méregfogát egy potenciális orosz előnynek, de igazából Oroszország jóval gyengébb, mint a NATO, tehát én nem tartok ettől.
Ha már drón elhárítás, meg eszközök, lehet olyan fotókat látni, ahol fából eszkábálnak a harckocsikra mindenféle keretet, arra húznak rá egy hálót, mert gondolom, hogy ha 30 centivel arrébb robban fel a drón, akkor már a harckocsiban ülők megmenekülnek, sőt lehet, hogy maga az a tank is túléli. Szóval tulajdonképpen ilyen barkács megoldásokkal is tudnak a drónok ellen tenni. Nem feltétlenül kell 10-20-30 ezer dolláros fegyver is, fegyver vagy elhárító eszköz.
Igen, teljesen igaza van, tehát vannak ezek a rasta harckocsik, Mangal meg egyéb védelemnek, cárvédelemnek nevezik. Tehát én azért hívom rasztának, mert ilyen drótok gyakorlatilag, ilyen vastag, nem vékony, tehát ilyen vastag drótok lógnak ki belőle nagyon sok, és azon a dróton fog felrobbanni.
Mint egy sündisznó.
Igen, a sündisznó a legjobb, vagy ilyen rasztahajra emlékeztet időnként, de mint egy sündisznó. És a legtöbbet túlélt orosz harckocsi talán 57 dróncsapást élt túl, és állítólag még utána is életben maradt benne a személyzet. Ezt nem tudom, nem beszéltem a személyzettel, de az biztos, látszik a videón, hogy jönnek a drónok, robbannak fel, és ez a sündisznó kvázi kivédi. Az ukránok is csinálják ezt. Csak az a probléma ezzel is, hogy előbb-utóbb találnak egy részt a drónok. Tehát a 100%-os, bár egyébként az aktív védelmi rendszeret, amíg lézer nem lesz, bocsánat, ez a kínaiak, most nekünk megmutatták a lézerrendszereiket a kínaiak, vagy legalábbis a nyilván nem a műszaki adatokat, hanem az, hogy hogy működik. Ezt nem véletlenül megmutatták az összes nyugatinak ott, hogy azért gondolkozzunk el, hogy ők hol tartanak. Tehát ha lesz egy olyan lézerrendszer, ami elég könnyű, ugye a lézer elméletileg, amíg az energia tart, addig tud megsemmisteni drónokat. Ugye az ilyen aktív védelmi rendszerekkel, mint mondjuk a Strike Shield vagy a Trophy, az a baj, hogy ami addig tart, ameddig van az előre letelepített elhárító kvázi lövedék, igen, robbanószer, ami kirobban belőle, tehát az véges egy lézer, meg addig tart, ameddig van üzemanyag és van generált energia. Tehát eljuthatunk egyébként, mondom, nagyon fontos, hogy a drón, ami ma van, az nem feltétlen a jövő. Tehát lehet, hogy egy olyan jövőbe fogunk élni, mondjuk 10 év múlva, és azért nem hiszem, hogy a harckocsinak vége van, vagy a gyalogsági harcjárműnek vége van, mert mi van, hogyha rá tudunk rakni egy lézert, vagy tud 5 gyalogsági harcjármű mellett menni egy olyan elhárító, amin a lézer ott van, és a lézer egyszerűen csak leszedegeti a drónokat.
És egyébként mit kell Európának építenie? Rengeteg drónt, és tele kell rakni mondjuk Budaörs mellett egy raktár 10 000 darab drónnal itt Magyarországon, vagy pedig dróngyártó kapacitást. Szóval a NATO hogy járhat el jól? Mert készülünk valamire, amiben nagyon bízunk, hogy sosem következik be, de hát akkor nem 3 darab drón kell, vagy 100 darab drón, hanem sok ezer, vagy sok 10 000. De hát, hogyha ma legyártunk egy drónt, az lehet, hogy jövőre, vagy 2 év múlva, pont azért, mert lesz egy lézer, mert lesz valami, már semmit se fog érni.
Tehát nem egy megoldás van, nincs egy.
Egy gyárat építünk NATO szinten, vagy rengeteg drónt?
Hát nyilván akkor vagyunk önellátók, ha a gyár az önmagában nem elég, mert milyen alkatrészekből rakjuk össze. Egy gyár nem elég. Az összes alkatrész nekünk kéne megcsinálni a nyugati világban, vagy mondjuk amikor egy 155 millis lőszerről beszélünk, ott is van, hogy kínai meg indiai behozatalra egyes komponensekbe rászorulunk. De az egészet a nyugatnak késznek kéne lennie, vagy képesnek kéne lennie az összes fegyverét saját maga legyártani, úgyhogy ne kelljen Kínából, vagy Indiából, vagy bárhonnan máshonnan bármit behozni. És nem így vagyunk. Miért? Mert kiszerveztünk egy csomó dolgot, mert ez környezetszennyező, ez nem elég zöld, ez egyszerűen nem szeretjük, nincs rajta nagy profit. Ugye a fegyvergyártó cégek profitorientált cégek nyugaton. Arra van kitalálva a cég, hogy a részvényeseinek boldogságot szerezzen, meg saját magának nyilván a vezetés, nagyon nagy legyen a profit. De addig, hogy lesz nagy a profit? Úgy, hogy mindent Európába vagy Amerikába csinálunk, vagy megvesszük egy olcsóbb országba. Tehát eddig nem így profitba gondolkodott a nyugati hadipar, nem abba, hogy a teljes ellátási lánc az a az érdekszféra csúnya szó, de a saját érdekszféránkon belül legyen. Kína nem a mi érdekszféránk. Kína egy önálló tényező, és mivel mi korlátozni próbáljuk a kínai ambíciókat, akár még a kínai köztársaság, zárójelben Tajvan esetében is, amíg beleszólunk egy kínai polgárháborúba most, 2025-ben, mitől lenne kedves velünk? Tehát itt azért látnunk kell, hogy egészen máshogy látják. Ők úgy látják, hogy mi korlátozzuk őket. Mi úgy látjuk, hogy Kína az agresszív. De azért az igazság azért valahol nem a két szélsőségen van.
Pár héttel ezelőtt ismertette elképzelését az európai drónfal létrehozásáról az Európai Bizottság. Azóta az ötlet mögé állt a NATO is. A főtitkár jelezte, hogy az EU-val közösen építeni meg ezt a rendszert, amelyhez a szövetség adná a technikát, a technológiát, az unió pedig a pénzt. Most már biztos, hogy lesz ebből valami, bármit is értsünk drónfal alatt?
Hát az a biztos, ami már megvalósult, semmi más nem biztos. Gyönyörű politikai bejelentések voltak az elmúlt években Európában nagyon sok mindenről, mennyi lőszert szállítunk Ukrajának, mennyi kapacitást fogunk kiépíteni erről, azért a legtöbb nem valósult meg 100%-ig, és akkor még nagyon udvarias voltam. Meglátjuk, tehát kizárni nem lehet, de azért azt is látni kell, hogy minden pénzbe kerül. Tehát ez is olyan, mint a szankció, hogy az nekünk is fáj, tehát nem arról van szó, hogy ez csak az oroszoknak fáj. Itt is, ha a haderőre költünk többet, és most vállaltuk ezt a 3,5 plusz másfél, legalábbis a NATO tag, EU tagok vállalták, mert mondjuk az írek nem, bár valószínűleg nem rajtuk fog eldőlni Európa biztonsága. Tehát ha ezt erre költünk, tehát ha védelemre költünk, akkor valami másra nem fogunk költeni. Olyan nincs, hogy az euró az két helyre el tud menni. És amikor azt mondjuk, hogy a fegyverkezés profitot generál, igen, a fegyvergyárnak profitot generál, de annak a országnak, aki kórház helyett fegyvergyárat épített, az nem feltétlenül, a cégnek jó lesz, de nem biztos, hogy a lakosságnak jó lesz. Tehát itt ezek a dilemmák. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy tervek vannak, a drónfal egy ilyen nagy terv. Hihetetlen jók vagyunk az Európai Bizottság, meg Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, kiválóan, nagyon szépen tud fogalmazni, de a megvalósításban nagyon döcögnek.
És mi lehet a drónfal? Hogy kell ezt elképzelni, hogy hogy lehet elképzelni? Ugye említette a lézert, de az a technológia már rendelkezésre áll úgy, hogy mondjuk Kelet-Magyarországon telepítünk egy lézert, és akkor az majd minden drónt leszed, bár hát néha ugye a NATO országok azt se tudják, hogy mi repült be, csak amikor az kimegy onnan, ehhez képest kellene valaminek leszedni azt, amit észre se veszünk. Szóval, hogy mi lehet a drónfal? Hogy kell ezt, vagy hogy lehet ezt elképzelni?
Hát, én nem tudom, hogy mit terveznek, tehát ezt nem osztották meg velem. Nyilván sokkal több radar kell, tehát hogy egyáltalán észrevegyük drónokat, de lehet akusztikus megfigyelő. Tehát az mit, meg kell nézni, hogy ukránok mit csináltak, én csak ebből tudok kiindulni. Vannak mobil egységek, gyakorlatilag egy pick-up truckra rászerelt géppuskával, ami az alacsonyan szálló drónokat tudja leszedni. Nyilván a vadászgépek, mi szedtel a Lengyelországba behatolt orosz drónokat, vadász repülőgép. Tehát ezek is komplex rendszerek, tehát az, hogy egy dolog kell, 30 dolog kell ahhoz, hogy ez valamennyire is effektív tudjon lenni, és olyan nincs, hogy 100%-os védelem, azt meg felejtsük el.
Akkor nem egy dobozt kell lerakni majd Kelet-Magyarországon, hanem nagyon sok dobozt, nem ezek, nagyon
ezek
sok eszközt.
Tehát a légvédelem, ugye van a NATO-nak egy közös légvédelmi rendszere már, a NATINAC, azon belül gyakorlatilag Torrejónba minden adat bekerül, hogy hát amit látnak ezek a radarok. Mert ugye bizonyos magasság alatt, nem tudom, tehát nyilván ez egy külön szakma, de amit én erről hallottam, hogy azért sok mindent meg lehet valósítani ebben is, de 100%-os védelmet ez se ad, tehát a NATO rendszere. Nem látunk mindent, sok mindent látunk, ezek nagyon jó radarok, nyilván attól is függ, hogy hova rakjuk, tehát mondjuk nekünk a mecsek tetejére kellett volna rakni, és nem Medinába, aztán kiválóan megakadályozták ezt, hogy a mecsek kitakarja Medinából a radarképet. Remélem máshol mondjuk jobb helyre, mondjuk az nem keletre néz, tehát de legalábbis nem Ukrajna fele néz, hanem délre. Tehát nagyon sok mindentől függ, ez egy komplex rendszert kell kialakítani, le kell vonni a következtetéseket nyilván az ukrán háborúról, de ez a drónfal alapvetően erre a lengyelországi incidensre a válasz, egy politikai válasz. Tehát a politikai válasz az előbb van, mielőtt a terv meg lenne, mielőtt a haditechnika, a katonák, mindenki összerakta volna a teret. Tehát százszor látunk ilyet, hogy a politika mond valamit, valami nagyot, megnyugtassa a közvéleményt, semmi terv nincs mögötte költségvetés. Valójában én kizártnak tartom, hogy ennyi idő alatt össze lehessen rakni egy ennyire komplex témában, és egy ennyire változó témában egy koherens tervet.
Említette ön is a beszélgetés alatt a nyugati tanácsadókat Ukrajnában, de vajon mennyire lesz a NATO-nak szüksége az ukrán tanácsadókra, hogyha már végre vége lesz a háborúnak, vagy akár a háború idején is, mert hogy ha valahol, akkor Ukrajnában most igen nagy mennyiségű adat, információ, tudás és gyakorlat gyűlt össze hadviselésből, háborús helyzetből, hát és drónkezelésből.
Hát mindenképpen szüksége lesz. Tehát ukránok láttak ebből a legtöbbet, meg az oroszok. Tehát ők ketten ezt a háborút, legalábbis ami Ukrajnában van, mondom, nem biztos, hogy jön ez lenne a karaktere egy NATO-orosz háborúnak, amit nagyon valószínűtlennek látok. De ettől függetlenül az ukránoknak a kezében sok tudás van. Az más kérdés, hogy szerintem, mivel nagyon sok a kapcsolat az ukrán, mondjuk katonai felderítés, meg mondjuk a britek, amerikaiak között, azért nagyon sok mindent látnak az amerikaiak, mert ugye nagyon sok tanácsadó volt ott, tehát szerintem nagyon sok mindent lát a nyugat, hogy a hírszer, tehát a felderítés adatok nagy része azért az a nyugati, tehát azért sok mindent látunk, de az ukránok lesznek azok következő 10 évben, akik nem csak nyugaton lesznek szakértők, hanem ezt a szakértelmet elviszik az afrikai háborúktól kezdve mindenhova, és már most elkezdődött ez. Tehát ukránok, oroszok majd zsoldosként viszik a drónjaikat, a tapasztalataikat, és ez terjedni fog. Tehát egyébként minden nincs olyan, hogy egy tapasztalat ne terjedjen el a világban, szép lassan elterjed, amit megtanultak, aztán persze a következő háborúnál, ha az nem ott van, akkor megint új tapasztalatok, mert mindig a háborúba pörög ez fel.
Vagyis akkor elképzelhető, hogy a következő években nem a nyugati katonák mennek Ukrajnába tanítani, hanem az ukránok jönnek Európába, vagy mondjuk Amerikába tanítani?
Abszolút elképzelhető, meg oda, ahol megfizetik őket. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a tudás, ez egy eladható tudás lesz. Tehát itt nem hálából, sokszor nem hálából fognak az ukránok bárhol menni, hanem mondjuk Burkina Faso azt mondja, hogy adok neked 100 000 dollárt, ha megtanítasz a drónhadviselést, most mondtam valamit, bármely ország, akkor oda fog jönni egy ukrán szakértői csapat, vagy 1 000 000 dollárt, és meg fogja őket tanítani arra, amit tudnak. Ez ilyen. Tehát nem kell ebbe túl nagy, tehát nyilván Oroszországban nem fognak az ukránok menni, de még azt is fel tudom tételezni, hogy Kínába elmennek elég jó pénzért.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programjának vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.